Feletti Botond külpolitikai szakértő az Aréna ma esti vendége, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye onnan kezdtük a mai beszélgetésünket, hogy az olasz kormányalakítási válság mellett az Európai Bizottságnak megjelentek az elképzelései a 2021 utáni Európai Uniós költségvetésről, és ugye beszéltünk arról, hogy ennek sok minden szól mellette és ellene, hogy ez mondjuk megszülessen a 2019-es választások előtt. Egy picit beszéljünk a vezetőknek, illetve a testületeknek a mozgástérről. Jean-Claude Junckernek mekkora mozgástere van, hogy ezt a tervet véghez tudja vinni? Mekkora a támogatottsága?
Jóval kisebb, mint amit ő mond. Tehát, hogy az Európai Bizottság ebben a folyamatban javaslattevő, ugyanúgy, mint alapvetően a törvényhozási folyamatban. Tehát ők itt letehetnek egy pozíciót, letehetnek egy papírt, amire mondhatják, hogy ők ezt szeretnék, de onnantól kezdve ez egy szabad préda. Tehát, hogy nem köti meg a tagállamokat semmilyen mértékben a bizottsági javaslat. Ráadásul azért ugye nagyon úgy tűnik, hogy nem újrázik Juncker, sőt, tehát relatív nagy egyetértés övezi azt, hogy mindenképpen új Európai Bizottsági elnök legyen. Innentől kezdve, mint kifutó elnök, aki azért a saját országában is a maga botrányait túlélte, nem valószínű, hogy óriási befolyást tud erre gyakorolni a jövőben.
Az Európai Bizottságnak mekkora befolyása lehet most? Tehát az Európai Bizottság véghez tudja ezt vinni, hogyha nagyon szeretné. Ugye azt mondta, hogy igazából van egy folyamatos komoly kockázat, hogyha a 19-es választások után az új Európai Parlament lát neki, ami valószínűleg sokkal sokszínűbb lesz, elképzelhető, hogy nem lesz 2021-re költségvetés. Tehát a bizottság képes-e ezt valahogy átnyomni?
Nem. Tehát, hogy gyakorlatilag a bizottságnak innentől kezdve a tagállamokon múlik a sorsa. Tehát az, hogyha van tagállami jelentős többség amögött, hogy ezt a 19-et határidőnek tekintsék, akkor van erre esély. És itt jön vissza az a kérdés, hogy mi lesz az olaszokkal. Tehát, hogyha ők itt azt látják, hogy tehát van olyan mennyiségű tagállami kormány, aki hajlandó egyébként beáldozni ezt a büdzsét egy-két éves csúszással azért, hogy egy következő parlamenttel tárgyalhassák már, mert mondjuk azt gondolja majd a olasz liga, hogy ők majd 19-ben még több képviselőt tudnak tenni az EP-be, és ki tudja egyébként is, hogy rendeződnek, akkor viszont gyakorlatilag, ha a konszenzust két-három nagyobb tagállam megtöri, akkor az elég ahhoz már, hogy önmagában ez a határidő elbukásra kerüljön.
A nagy tagállamoknak, és most ide sorolom Lengyelországot is, tehát Lengyelország, Németország, Franciaország, mi az igazi érdekük? Ha most gazdaságilag, politikailag nézzük, legyen-e költségvetés még 19-es választások előtt, vagy inkább majd utána?
Ez egy nagyon komoly összetett kérdés, és nem tudok egyértelműen olyat mondani, hogy igen, nem. Ugye itt több forgatókönyv van, és ugye azért azt kell látni, hogy ezeknek a tagállamoknak nyilván valamilyen mozgásterük van, de azért nekik is igazából arra kell forgatókönyveket gyártani, hogy akkor mire számítanak ők reálisan 19 után, tehát hogy egy olyan európai parlament az ő pozíciójukon tud-e javítani. Alapvetően nem biztos, hogy az időnyomása nem ezeknek a tagállamoknak dolgozik. Tehát, hogyha van respektált 19-es határidő, akkor valószínűleg könnyebb néhány kompromisszumot, nagyobb kompromisszumot akár átverni a nyugatiakon a határidő fenyegetésével, mert az egy objektív külső mindenkit kötelező határidő, mint ha arra gondolnak, hogy még néhány EP képviselővel gazdagabban is, azért az EP annyival nem lesz módosítottabb, hogy ott könnyebben tudjanak egy ilyen befolyást gyakorolni. Tehát a határidő, hogy úgy mondjam, sokkal nagyobb kalapács ezeknek a tagállamoknak a kezében elvi szinten, mint egy valamennyire módosuló Európai Parlament.
Egyébként ugye most a szervezeti felépítéstől eltekintve, hol kell, vagy hol érdemes annak a tagországnak, amelyik szeretné az akaratát igazán átvinni, és mondjuk komoly befolyást szeretne szerezni, hol kell jó pozícióba kerülnie a praktikumot nézve, az Európai Bizottságban és az Európai Parlamentben? Ez ugye összefügg az előző kérdéssel.
És igazából a harmadik, tehát, hogy itt azért a munka nagy részét azt az Európai Tanács munkacsoportjai fogják elvégezni. Tehát ők lesznek azok, akik kijárnak, és ha kell, akkor részletekbe menően ezt meg fogják tudni tárgyalni, és aztán majd eljön a nagy szentesítő európai csúcs, amikor ezt megbeszélik, és akkor ugye elindul a parlamenttel a oda-vissza beszélgetés, hogy akkor most ugye mely tételeket hagyhatják jó, amelyet melyről szavaznak. Úgyhogy itt igazából az állandó képviseletek legfelkészültebb diplomatái múlhat az, hogy hogyan történik érdemben ez az egyeztetés, és a bizottság szerepe radikálisan csökken a folyamat végéhez való közeledtével.
Ugye egyébként a határidőket tekintve, hogy ha már itt beszéltünk az időről, ugye 2019 májusában lesz ugye az európai parlamenti választás, mikorra lehet ideális esetben egy bizottság, hogyha mondjuk az előző választásoknak a gyakorlatát nézzük? Új parlament és bizottság mikorra állhat fel?
Ugye a parlament relatív hamar fel tud állni, és utána jönnek a meghallgatások, tehát erre emlékezhetünk akár Kovács Lászlóról, akinek kettő ilyenje is volt, vagy ugye Navracsics Tibor meghallgatását is relatív nagy érdeklődésre veszte. Tehát, hogy ezek a meghallgatások azért szintén időigényesek, ugye kapnak a biztos eleve, mire kijelölik, hogy akkor ki a bizottsági elnök kandidát, aki megkaphatja ezt a többséget, hogy marad, de most ugye a Spitzen kandidátrendszer, vagy nem, ez egy külön téma. És utána, hogy kiválogatja, a tagállamok megteszik a javaslataikat neki, hogy ők kit szeretnének delegálni. Tehát azért ez egy időigényes folyamat, tehát azt mondom, hogy szeptember előtt munkaképes módon semmilyen elvárásunk nem lehet. Tehát mire itt felesküsznek, megalakul minden, az gyakorlatilag október vége.
Ha már Navracsics Tibor szóba hozta, ugye a tervek szerint nem csak bizonyos súlypont áthelyezés lenne egy ilyen visegrádindék, vagy Közép-Kelet-Európából Dél-Európába, hanem például az a tárca, amelyiket most Navracsics Tibor viszi, és amelyik részben felel az európai identitásért, hogyha úgy tetszik, ez egy picit több pénzt kapna a tervezet szerint, vagy legalábbis a kiszivárgott információk szerint. Ez politikai üzenet? Inkább az Európai Bizottság részéről, hogy erre jobban oda kell figyelni, az európai identitásra, kultúrára.
Azért ez nem egy meglepő fordulat az Európai Bizottság részéről, tehát az, hogy ők ezt mindig képviselték, mindig kommunikálták, hogyha megnézzük a tagállami Európai Bizottsági képviseletek ebben a maguk módján, most a gyermekrajzversenytől a bármeddig, Európa napi futóverseny, ki tudja micsodáig, energiát, pénzt töltek. Tehát az, hogy erre szimbolikusan tesznek egy picit többet, az valóban, igen, egy Európai Bizottság irányt mutat, és hogy aztán ezt, ugye, hogy a Navracsics biztos úr is jelezte, önmagában, ha egy Erasmust egyébként megtámogatnak, és növekszik az Erasmus hallgatók száma, akik felsőoktatási éveik alatt külföldre mehetnek, az is egy nagyon jó, és egy abszolút konstruktív, pozitív történet, ami részben szól európai identitásról, de ezer más dologról is szólhat, európai megbékélésről, és nagyon sok minden közvetlen kapcsolatról, startupokról, egyebekről.
Képesek ezek az akciók ellensúlyozni azokat az európai unió szabályozásával, gazdasági kérdésekkel összefüggő aggodalmakat, amelyek mondjuk az euroszkeptikusokat erősítik, vagy erősíthetik, amiről beszéltünk a beszélgetésünk első felében?
Hát az elmúlt évtizedek története ennek semmilyen bizonyítékát nem nyújtja. Tehát az Európai Bizottsági kommunikáció egy nagyon vékony, nagyon távoli hang a polgárok hétköznapi életében, minden erőfeszítés ellenére. És hogyha egy nemzeti politikai párt nemzetállami szinten bármit megfogalmaz, mondhatnám azt, hogy az ehhez képest, mint a hangosban mondóval beszélne. Tehát, hogy soha nem igazán sikerült még felvenni a versenyt egy Európai Bizottságnak egy konkrét tagállami politikai párt üzeneteivel. Ezt nem is tenné meg, tehát egyébként nem is lenne szerencsés, ha ilyen politikai üzemmódba átállna. Ezt mondjuk látjuk akár Magyarországon, akár Lengyelországban, hogy ilyen módon nem történt meg. Tehát a semlegességét a tagállami képviseleti szinten is gondosan őrzi, egyébként ezt jól is teszi, viszont ez a kérdésre ugye kötelezően adja azt a választ, hogy nem ettől fognak az euroszkeptikus pártok nehezebben kommunikálni.
Miről fog szólni ön szerint az európai parlamenti képviselőválasztás, a 19-es kampány?
Ugye azt hiszem, mindannyian meglepődnénk, hogyha a migráció nem lenne legalább a top 3 témában. Ez mondjuk egy olasz szempontnál teljesen érthető. Ugye a migráció és az integráció kérdése azért számos nyugat-európai tagállamban viszont elválik. Tehát egy Franciaországban, Németországban, Svédországban, mondjuk Svédországban bizonyos szempontból kevésbé, de az, hogy a már állampolgársággal rendelkező évtizedek óta ott lévő harmadik, negyedik generációs sikeres vagy nem sikeres bevándorlókkal mi legyen, ez egy teljesen különböző társadalompolitikai dilemma, mint az, hogy egyébként honnan hozzanak Európába munkaerőt, ha most nagyon lecsupaszítom a másik oldalát. És erre van európai kékkártyarendszer, alig üzemel, már hogy nem használják, és rengeteg más modellen lehet gondolkozni, és itt ez nem egy közel-kelet fókuszú kérdés, vagy legalábbis nem kéne, hogy az legyen.
Mi lesz a másik kettő, mert azt mondta, hogy legalább 3 súlyponti kérdés. Ez a migráció, nyilván ez lesz az egyik elsődleges kérdés, ez nyilvánvaló. Mi lehet még fontos?
Ugye több tagállamban azért, amit mérünk, a két vagy mérnek, az ugye két nagy csoport, amit könnyű tematizálni, az egyik a terrorizmus, ami nem biztos, hogy a polgároktól maguknak egyébként mindenütt top 3 probléma, de nyilván Angliában, vagy Franciaországban, vagy ahol egyébként ez jelen volt németeknél, ezt könnyű mondjuk a szélsőségesebb pártoknak, de még akár egy biztonsági aspektusú CDU-nak, CSU-nak is tematizálni. A másik oldalon pedig egyértelmű a gazdasági helyzet, tehát az, hogy délen beszélni kell a fiatalok munkanélküliségéről és az ő perspektíváikról, ez megint csak adja magát, de azt hiszem, hogy az egész EU-ban, tehát most a franciáknál az, hogy nem megszorítás, hanem befektetés, a németeknél az, hogy most mi lesz a post-dízel korszakban, mi lesz az IT-szektorban, a finnek, baltiaknál mi lesz az innovációval, tehát mindenki megtalálhatja a gazdaságban azt az aspektusát, amiről az ő nemzeti pártjai fognak vitázni.
Téma még a bővítés az Európai Unióban?
Hát a polgárok most nem ezen aggódnak. Tehát az, hogy 25 év múlva vagy 5 év múlva lesz egy új tag, aki egyébként, amíg nem Törökországról beszélgetünk, addig ugye ezek tenyérnyi balkáni államocskák, igazából emiatt nincs igazán tematizálva ez a történet.
Ukrajna mennyire lesz fontos? Ukrajna és az Európai Unió viszonya. Ez azért kérdezem, mert ezekben a napokban éppen Budapesten van például egy energiapolitikai fórum, aminek a témája az alapvetően az Európai Unió és Ukrajna gáziparának az együttműködési lehetőségei.
Hát ha ezt a választók szempontjából tesszük fel ezt a kérdést, akkor nem lesz fontos. Tehát, hogyha nekünk Magyarországon azt látjuk egyébként, hogy az ukrán válságról gyakorlatilag a napi sajtóhírekben már nem is kapunk tudósítást, akkor most mit mondja egy spanyol? Tehát, hogy ilyen szempontból az ukrán kérdés az zuhan a napirenden, zuhan az agendán. Ugye nincs is olyan média tudósítás, még a nyugat-európai lapokban sem, ami egyébként ezt, hogy úgy mondjam, érdemben napirenden tarthatná, mondjuk egy szírválsághoz képest, tehát ha csak azt megnézzük, az mennyivel máshogy jelenik meg a médiában. És a gázkérdésben Ukrajna instrumentalizált. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván a lengyelek szívesen beszélnek arról, hogy ne csak az északi áramlaton keresztül jön gáz Németországba, és aztán onnan talán valahova máshova, de ez nem azt jelenti, hogy Ukrajna miatt önmagában a tagállamok többsége hirtelen aggódna.
Amikor Olaszországról beszéltünk elemzőkkel az elmúlt napokban, akkor időről időre előkerült Franciaország, ahol ugye Macron elnök próbál egy munkaügyi reformot most már hosszú hónapok óta a véghez vinni, és van egy elemző, aki azt mondta, hogy ha ez nem sikerül, akkor Franciaország lehet a következő Olaszország. Igaza lehet?
Igen, ez ugye Macron hivatalba lépésének napján felmerült forgatókönyv, hogyha neki nagyon rosszul sül el az elnökség, akkor az viszont a választók szempontjából visszafelé sülhet el, és egy radikális protest választathat meg a következő elnökválasztáson, vagy parlamenti választáson. Ez benne van a pakliban. Tehát ez benne van a pakliban. Ugye ha a választók hajlandóságát nézzük, akkor ugye Franciaországban azért ez egy nagyon meglepő történet, ahol tényleg gyakorlatilag megsemmisítettek két történelmi pártot. Tehát a németeknél messze nem ennyire volt radikális ez a történet, az olaszoknál meg már korábban is nagyon sok radikális dolog történt. Tehát a franciáknál ez azért egyfajta átállás, és ha ők most elrugaszkodtak ettől, akkor a potenciálja, vagy a kockázata ennek növekedett akkor, hogyha Macronnak nem sikerül. Vagy elterelni politikai kommunikációval a belső problémákra a figyelmet, ugye klasszikus megoldás, Hollandnak nem mondjuk ez nem sikerült, vagy pedig esetleg tényleg leszállítani a gazdasági jellegű hozzáadott értéket, amihez viszont neki szüksége lenne a németekre, meg az uniós pénzek, meg a közös vállalatok továbbépítésére.
A problémákat és a politikai hangulatot tekintve egyébként Franciaországban minden adott ahhoz, hogy mondjuk egy olaszországi forgatókönyvot megismétlődjön?
Én nem hasonlítanám össze azért ezt a két társadalmat, tehát más az olasz megosztottságnak azért egészen komoly történelmi hagyományai vannak, ugye a francia egyesítés a maga erőszakosságával sikeresebbnek bizonyult, tehát hosszabb ideig érték meg, nem olyan típusú megosztottság van. Úgyhogy ezt most így 2018 nyara előtt én még nem mondanám, hogy készen vagyunk egy olasz válságra a francia vidéken. Nagyon sok forgatókönyv van még emellett, ezek között van pozitív is.
Ha beszélünk egy picit arról, hogy az Európai Uniónak az egészének a gazdasági versenyképességével, vagy a politikai versenyképességével mi minden történik e közben, hiszen ugye nyilván itt azért közben zajlik egy világpolitikai verseny, Egyesült Államok, Kína, Európai Unió, Oroszország, nagyjából ez a négy meghatározó ország. Hol vagyunk ebben a versenyben? Egyáltalán látszik-e ez? Valakit foglalkoztat-e ez az Európai Unióban, hogy mi lesz velünk ebben a versenyben?
Hát a mi lesz velünket, ugye az lenne a legjobb, ha minket foglalkoztatna. Ez egy izgalmas kérdés, hogy vajon ez az európai identitással a döntéshozó politikai politikai eliteknek mikor lesz meg, vagy ez egy paradoxon-e? Tehát, hogy igazából soha nem fogunk oda eljutni, hogy egy nemzetállami politikai elit, akit ott választanak meg, és azért, hogy ott csináljon valamit, az Európával szemben mindig picit ellenséges lesz. Tehát ugye nem az amerikai kormányzók ülnek bent a Washingtonban, tehát ilyen szempontból ez egy nagyon komoly Európai Uniós jövőkép kérdés, hogy hogyan tudom átszervezni a döntéshozatalt olyan módon, hogy az érdekképviseletek a helyükön maradva ne egy, hogy is mondjam, szabályszerű ellenállásba torkoljanak bele, vagy egy törvényszerű megütközésbe. Ez jelenleg ugye azért finoman szóval nincs kivédve. Tehát ilyen szempontból azért még a saját érdekfelismerési rendszerünk is nagyon is hibázik, és erre egy példát hagyd mondjak, mert annyira ékes. Ugye az, hogy Macron és Merkel egymást követően mentek el Washingtonba is. Nyilván, ha nem így kapják a meghívást együtt, akkor nem mehetnek oda együtt a másik meghívójával, de nem kényszerítették ki a Fehérháztól, hogy együtt mehessenek. És ugyanezt történt most keleten is, tehát ugye Szocsiba ment Merkel, Szentpétervárra Macron, és mindegyik a maga ipari lobby ügyeivel sikeresen tért haza. Tehát mi keleti közép-európai tagállamok ugyan mit gondoljuk az európai egységről, amikor már megint azt látjuk, hogy még az a tengely, aki magát tengelynek hívja, sem képes legalább abban a két országban együttműködni alapvető politikai kérdésekben, ami csak megjegyzem, középtávon nekik már megtérülne.
Legalább tengelynek látszani.
Tengelynek látszani, de nem elég annak látszani, ennek is kéne lenni, igen.
Egyébként az Európai Unió válsága, vagy az, amiről most beszélgetünk, tehát az euroszkeptikusoknak a megerősödése, az mennyire szól valóban az Európai Unió, az európai együttműködés sikertelenségéről, és mennyire szól a 2008-as gazdasági válságról, rendszerváltások utáni jelentős rétegekről, akik kiszorultak a gazdasági versenyből, és mondjuk igazán rosszul jártak a kelet-európai országban, nagyon sokat lehet erről hallani, hogy óriási tömegek voltak tulajdonképpen gazdasági értelemben vesztesei a rendszerváltásoknak. Melyikről szól inkább az, hogy egy picit mindenki bezárkózóbb lett?
Tipikusan azok az üzenetek, amikre rezonálnak a szkeptikusok szavazói, azok lokális tapasztalatból fakadnak. Tehát azt mondani, hogy az Unió csinált valamit, vagy nem csinált valamit, már csak azért is nehéz, mert a legtöbb olyan területen, ahol vádolják, az Uniót valódi kompetenciákkal nem rendelkezik. Tehát ugye az egész migrációs válságban ez az egyik alapvető ellentmondás, hogy olyasmiket hirtelen számon kértünk Brüsszelen, amivel egyébként maga az Európai Tanács soha nem hatalmazta fel az európai szerveket. Úgyhogy pont ezért viszonylag könnyű is, válaszolni se tud, tehát ideális bábú, politikai bábú, akit aztán addig lehet püfölni, amíg az embernek a lendülete tart. Tehát ilyen szempontból az Unió az, hát finoman szóval nincs könnyű helyzetben, hogyha mint egység egyébként meg akarná vinni. És kivédi meg? A bizottság. Ugye a tanács nem fogja, hiszen azok a szereplők otthon szidják. Tehát itt van egy pont az előbb emlegetett ellentmondás. Az, hogy kívülről aztán ez hogyan látszik, és hogyan szalámiznak, az meg ugyanúgy tökéletesen bejön a Kína politika által, ahol ugye szintén nem sikerült egységet kovácsolni, most itt akárcsak a legutóbbi nyilatkozat esetén, de ez az egész egyút egyevezett megítélése is szétválik. Izgalmas, hogy ez Kelet-Nyugat-Európa szintjén is szétválik. Tehát keleten ezt teljesen semlegesen fogadják, még nyugaton lassan elindult a közvélemény egy negatív irányba. Úgyhogy tehát először azt hiszem, hogy a magunk házatáján kell rendet rakni, és akkor a világversenybe egészen más lendülettel lehetne beugrani.
A szkeptikusoknak a megerősödése az mennyire egy ilyen térbeli megerősödés? Tehát amikor arról beszélünk, hogy mondjuk a nemzeti kormányok inkább saját hatáskörben, inkább váljunk ki akár az európai, az eurozónából is, ugye, ahogy Olaszországban ezt látjuk, és majd intézzük a saját ügyeinket. Ez mennyiben egy ilyen térbeli elhatárolódás, és mennyiben valamiféle múltba tekintés, valamiféle visszalépés az egész, megpróbálni visszalépni egy eurozóna előtti világba? Melyik lehet inkább?
Ugye a fals nosztalgiákban minden tagállamban megvan egy réteg, aki szívesen ringatja magát. Ugye Magyarországon is vénélekben volt ilyen felmérés, ahol itthon egy harmada az embereknek egyébként 89 előtti gazdasági állapotokról álmodik a felmérés szerint. Ebből a szempontból nem is biztos, hogy az a fő kérdés, hogy van egy nosztalgia vagy identitás szempontjából ez megfogható. Ugye két folyamat játszódik. Az egyik a fragmentáció. Tehát ugye az, hogy egy európai térrel is, ha csak az lenne, azzal önmagában nehéz azonosulni, ez biztos. Tehát minden ekkora területű egységben, geográfiai egységben vannak alegységek. És jelenleg az zajlik, hogy a mi európai öregségeink is tovább töredeznek, ugye a katalán, ír, északír, olasz, de ha úgy tetszik, akkor még Lengyelországon belül is lehet érezni régiókban különbséget. ez nem lenne önmagában ellentétes az unióval. Tehát ez megint csak az unió radikális újraszervezését jelenteni, hogyha azt mondjuk, hogy mostantól nem nemzetállami, hanem mondjuk olyan regionális alegységek is képviseltethetik magukat, hogy a döntés előkészítésben részt vesz mondjuk valamilyen módon a Kárpát-medence, vagy attól függ, hogy most éppen milyen szakterületet nézünk. Tehát ezt át lehet gondolni, de az tökéletes illúzió, hogy egyébként akár Olaszország egyedül valaha értelmesen fog tudni egy Pekinggel vagy egy Washingtonnal szemben tárgyalni. Tehát onnantól kezdve, hogyha Európa feladja az 500 milliós népességi egységét, egyébként azt a brutális katonai költségvetést, amit ha együtt és összehangoltan költenének el katonailag is, egy mérhető szereplő lenne, onnantól kezdve ez a világszínpadról való levonulás sorrendjét határozhatjuk legfeljebb meg a tagországok között.
Ott vagyunk még a színpadon? De emlegettük már ezt, hogy Egyesült Államok Kína versenyfutás zajlik, miközben itt mi próbáljuk a saját európai identitásunkat meghatározni. Ott vagyunk még a színpadon?
Ott vagyunk még a színpadon, tehát nincs még itt a végóra, csak fel kell készülni arra, hogy a verseny az tart. Tehát, hogy mindenki más is a színpadon akar maradni, vagy fel akar mászni a színpadra, mi meg még ott vagyunk. Tehát, hogy igen, azért ez egy nagyon komoly piac, ahol be akarnak jönni emberek, van innováció a maga módján, nem biztos, hogy azokon a területeken, ahol a leginkább szükség lenne rá, de még létezik, ki lehet nevelni máshol. Megvan a társadalom szerkezet, amit meg lehet tartani arra, hogy egyébként az innovációnak kedvezzen, megvannak az erőforrásaink, tehát, hogy minden adott ahhoz egyébként, hogy Európa ott maradjon ezen a színpadon. A szándék.
Donald Trump mennyire tartja szövetséges, fontos szövetségesnek az Európai Uniót? Ugye ez egyrészt egy viszonylagosan látszólagos kérdés, hiszen NATO tagországokról beszélünk, a NATO az egy természetes szervezet, ami összeköt minket, de ezen fölül egyébként mennyire tartja szövetségesnek az Európai Uniót, fontos szövetségesnek?
Hát ugye a legutóbb, amikor éppen megint úgy látszik, hogy bevezetik a védővámokat a célterületen Európával szemben, ez sem túl kedvező döntés. NATO szempontjából ugye a 2%-ban látszik némi puhulás, hiszen felmerült, hogy infrastruktúrára is el lehet költeni, nem csak katonai kiadásokra, szorosan vett értelemben. Tehát azért, hogy úgy mondjam, legalább ambivalens üzenetek jönnek az Egyesült Államok felől, és az establishment maga, tehát az adminisztráció, hogy mondjuk szépen nem bürokratái, hanem karrierdolgozói, tehát akik több adminisztrációt kiszolgáltak már, és reméljük, hogy többet ki is fognak, ők értik Európa jelentőségét. Tehát, hogy most ez titkosszolgálati együttműködést jelent, és ugye az 5 szem angol száz titkosszolgálati szövetség további európai partnereiről beszélünk, vagy arról, hogy akár egyetemi felsőoktatási hálózatok hogyan kapcsolódnak össze, tehát rengeteg alterületen létezik nagyon erős összefonódás. Politikában mindenki most egy picit erősebben akarja, vagy hát Trumpék egyértelműen a saját maguk bilaterális megoldásait preferálni.
Melyik lesz, vagy melyik lehet egy fontosabb vizsga az Európai Unió erejét illetően, hogyha megszületik az Európai Unió 2021-es költségvetése még a 19-es választások előtt, ugye ezzel kezdtük a mai beszélgetésünk, hogy ez egy fontos feladat, vagy majd a 19-es választások után felálló Európai Parlament. Melyik lesz a fontosabb mondjuk Európa jövője szempontjából? Melyik lesz nagyobb súlya, mondjuk legalább a közeljövő szempontjából?
Ha meg tudna születni a 19-es költségvetés, az biztos, hogy nagyon sok tagállamot megnyugtatna, és éppen ezért, hogyha látszik ez a megnyugvás, bár ez már tulajdonképp időben késő ahhoz, hogy a parlamenti választási kampányt is lenyugtassa, de ugye nem minden az utolsó percben dől el, tehát azért ez is okozhat erőknek már korábban alacsonyabb pulzusszámot. Tehát ha ezt nézem, akkor azért valahol az kedvezőbb, hogyha egy létrehozható díl látszik, és nem egy újabb európai nagyon komoly acsarkodás torkolik bele, amivel aztán beleesik rögtön egy új európai parlament.
Feledi Botond külpolitikai szakértőnk volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Hallgatóink, ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hlauer Richárd. Minden jót, viszont hallásra.